Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Koki Schaller tarkonverés, sok visszavert támadás, a brüsszeli parlamenttől nem törünk ki oktatást. Ez egy nem sokára megjelenő Bolgár György kötetből egy gyöngyszem, nincs kegyelem, óvé legszebb versei. Ez a kötetnek a címe, de mi tulajdonképpen nem irodalomról, hanem szakmáról fogunk beszélni. Méghozzá uniós ügyekről Balázs Péterrel, akit hirtelen nem tudok hogy szólítani, miniszter úrként is, igazgató úrként is szólíthatom, tanár úrként is, úgyhogy önre hárul a feladat, hogy megnevezze, hogy melyik a legtalálóbb cím erre a beszélgetésre, de köszönöm, hogy bejelentkezett és itt van velünk.
Jó estét kívánok, örömmel, bármelyik cím megfelel, ugye a jelenlegi státuszom talán a tanár úrhoz áll, legközelebb miniszterként az ember élete végéig használhatja ezt a címet, úgyhogy bármelyik tetszés szerint.
És hát a Budapest Város Diplomáciai Akadémia igazgatója, innen az igazgatói cím, amit soroltam.
Ez is igaz, nagy örömmel most már negyedik éve vezetem azt a Város Diplomáciai Akadémiát, amely egy újfajta, nagyon izgalmas diplomáciai oktatás és Budapest főváros kérésére hoztam létre.
A többi között a Bábes-Bolyai Tudományegyetemen is oktatott a tanár úr. Akkor maradjunk a tanár úrnál?
Tökéletes, igen. Vendégprofesszorként sokszor megfordultam Kolozsváron, és tartottam európai uniós kurzusokat a Bábes-Bolyai.
Akkor még fokozzuk egy kicsit, mert hogy alapszakmáját, illetően külgazdász legalábbis így jellemzi saját magát. Van egy alapvető előnye tulajdonképpen a mai meghívottunknak, az, hogy lassan már azt mondhatnánk, hogy évtizedekre visszanyúló alapos ismerete van az uniós struktúrákról, erőviszonyokról, háttér kapcsolatokról is akár. Volt egy olyan beszélgetése nemrég, ahol a diplomatát és a gazdasági diplomáciában dolgozó szakembert egészen jó cezurával, úgymond két táborra osztotta. Ha ezt felvázolná nekünk, akkor már tovább is tudnánk lépni a beszélgetésünk során, mert innen lehet aztán bonyolítani a történetet.
Most valóban közgazdászként végeztem Budapesten, és azon belül külkereskedelmi szakon engem a világgazdaság vonzott és érdekelt nagyon. Néhány évig dolgoztam egy vállalatnál, és utána beszippantott a külkereskedelmi minisztérium, és ott kezdtem el foglalkozni az európai integrációval, és innen vezetett tovább az utam a nemzetközi gazdasági szervezetekhez. Ugye Magyarország akkoriban csatlakozott a Vám és Kereskedelmi Egyezményhez, a GATT-hoz, aminek a jelenlegi utóda a Világkereskedelmi Szervezet. Foglalkoztam az OECD-vel, az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságával és hasonló szervezetekkel, és akkoriban elég intenzíven tárgyaltunk már Brüsszellel, az Európai Unióval különböző konkrét gazdasági kérdésekről.
Az országnak a tulajdonképpen a felvételében vezérszerepet vállalt Balázs Péter, mert hogy uniós csatlakozási biztosként irányítottam.
Az később jött, ugye hát hosszú ideig egészen a rendszerváltó fordulatig mi egy külső partnerként vívtuk a nagyon nehéz csatáinkat azért, hogy a magyar árukat be tudjuk vinni az európai közösség területére. Ennek voltak kényes szegmensei, például az acéltermékek bevitele, textiltermékek, egyes mezőgazdasági termékek, és innen kerültem át nagyjából a rendszerváltás után röviddel először az Antal kormányban vállaltam szerepet, ahol ipari és kereskedelmi államtitkár lettem egyik napról a másikra, tehát akkor lettem szakértőből szakpolitikus, és onnantól vezetett tovább az utam, tulajdonképpen a politikai diplomácia felé, mert aztán nagykövet lettem, majd a külügyminisztériumban viseltem különböző tisztségeket egészen a miniszterségig. És ez a bizonyos összehasonlítás, amire emlékeztetett, ezzel a háttérrel én többször elmondtam a külügyes diplomata kollégáknak, hogy a gazdasági diplomata nem beszélhet mellé, meg kell oldani a problémát. Tehát, hogyha én nem szerzem meg brüsszeli tárgyalások során azt az idomacél kontingens, amire szükségünk van, akkor a Dunaújvárosi üzem leáll, mert nem tud szállítani. A politikai diplomáciában nem kell konkrét dolgokat megoldani, fontos tétek vannak, nagyon fontos tétek, de ha nem sikerül, akkor elég megmagyarázni, és szerettem ezt a hasonlatot alkalmazni, már csak azért is, mert több kitűnő kollégám szintén gazdasági diplomáciai háttérrel érkezett a politikai diplomáciába, és ez meg is látszott rajtuk, Martonyi Jánost, Gottfried Pétert és még másokat tudnék idézni.
Ez most nekem kapóra jött, ez a szétszállazás a politikai diplomatának és a gazdasági diplomatának, mert hogy a, most tulajdonképpen a politikai diplomatát kérdezem Balázs Péterből, mert hogy mindent meg tudunk magyarázni, vagy meg tudnak magyarázni, most nekünk szűkül a, tulajdonképpen a mezőnk, arra próbálunk magyarázatot, vagy akár magyarázatokat ajánlani, hogy a jelenlegi felállásban a megújuló uniós intézményrendszer legfontosabb posztjaiért folyó háttértárgyalások ebben a jelenlegi pillanatnyi szakaszban mire engednek következtetni, illetve ki szeretnénk majd a beszélgetés során térni arra is, hogy Magyarország soros elnöksége, ez a fél esztendő, a maga mindenféle hátrányával, akár azzal is, hogy az időzítés, tehát hogy egy mandátum átvétel, átadás környékén zajlik ez a fél éves ugye terminus, szóval hogy ez mit hozhat a konyhára a közép-kelet-európai vonatkozásban, illetve a magyarországi hát érdeke érvényesítésében is akár. Na de nézzük meg most a pillanatnyi helyzetet. Ursula asszony nyerekben. Van egy portugál volt kormányfő, aki szintén befutónak számít a nagyon fontos posztra, és ugye a külügyi reszort az lényegében az a Baltikumé lenne, legalábbis az eddigi előegyeztetések erre engednek következtetni. Ön azt is mondta, hogy a munkavacsorákon dőlnek el alapvetően a dolgok. Hány ilyen munkavacsorának kell még lezajlania, amíg ez, amit az előbb vázoltam, faktumként bejelenthető hírügynökségi szinten?
Most kezdjük azzal, hogy 5 évente van tisztújítás az Európai Unióban. Ez azért hosszabb egy picit. A szokásos, általában 4 éves tagállami rotációnál, ugye ritkán tartanak tovább a kormányzati vagy parlamenti ciklusok, hogy az Európai Unió egy picit stabilabb legyen, és ne ugyanazt a ritmust kövesse. Ennek van számos előnye, bizonyos hátrányai is vannak, de legutóbb 2019-ben választottunk Európai Parlamentet, most ugyanaz az eljárás ismétlődik meg, általában 5 évenként, megválasztjuk az Európai Parlamentet a tagállamokban. Ugye már itt van egy érdekes kettősség, hogy európai politikai pártok nincsenek, nemzeti politikai pártok vannak, tehát a tagállamok politikai élete szolgáltatja a keretet, az ismert pártok közül választunk, és így áll össze egy óriási, nagyon tarka mozaik kép a különböző tagállamok különböző színezetű képviselőiből, akik azután pártcsaládok szerint csoportosulnak a strasbourgi parlamentben.
Vagy függetlenek maradnak, amennyiben nem akarnak, vagy őket nem akarják bevenni valamelyik frakcióba.
Ez így van, pontosan. Tehát kialakult egyébként nagyjából a szokásos struktúra, ahol a legnagyobb, most már hosszabb ideje a mérsékelten konzervatív Európai Néppárt, ugye német CDU-CSU és a hasonló pártok alkotják a gerincét. A második nagy csoport a szociáldemokraták, utánuk jönnek a liberálisok, azután a zöldek, és akkor következnek a különféle szélsőséges pártok, a szélső jobb és a szélső bal. Eddig, most az elmúlt 5 évben 2 szélső jobb csoport volt, egy kicsit mérsékeltebb, ez a konzervatívok és reformerek, és egy markánsan szélső jobb identitás és demokrácia címen, és a legkisebb volt a szélső bal. Most még egy újabb szélső jobb is csatlakozik ehhez a csapathoz, tehát 7 helyett most ismét 8 párt család lesz. Ide nevezhetnek, jelentkezhetnek azok a képviselők, akiket a tagállamokban megválasztottak, és egy dolog, hogy ők minek tartják magukat, hova szeretnének tartozni. A másik kérdés, hogy befogadják-e őket ezen a címen. Időnként vannak furcsa ellentmondások, mert például a szlovákiai Smer irány nevű párt Robert Fico vezetésével az elmúlt időszakban a szociáldemokrata család családban ült, de aztán azt mondták, hogy nem úgy viselkedik, mint egy szociáldemokrata, úgyhogy most már ott kitelt az ideje, és máshol kell partnereket találni. Nos, tehát fölállnak ezek a párcsaládok, és utána következik egy nagyon fontos lépés, amire a kérdésben részletesen is kitért, a csúcs tisztségek elosztása. És ezeknek figyelembe kell venniük azokat a politikai erőviszonyokat, amelyeket ezek a párcsaládok kirajzolnak. Tehát itt a legnagyobbak szoktak szóhoz jutni, ugye sorrendben a néppárt, szocialisták és liberálisok, és akkor egymással is összefüggésben próbálják elosztani a legfontosabb tisztségeket. Ott van az Európai Tanács elnöke, tehát a kormányfői testület elnöke, eddig Charles Michel, korábbi belga miniszterelnök volt. Ott van az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen töltötte be. Ott van a nagyon fontos kül- és biztonságpolitikai főképviselő, aki egyben az Európai Bizottságnak is alelnöke. És végül ott van az Európai Parlament elnöke, ugye a külpolitikai főképviselő Josep Borrell volt, spanyol diplomata volt, és a parlament elnöke pedig Roberta Metsola, máltai politikus asszony. És akkor elkezdődik az egyeztetés, ugye, és ebben a négyesben kell olyan egyensúlyi helyzetet találni, ahol kis tagállam, nagy tagállam, régi, újabb, északi, déli, jobboldali, baloldali, és nagyon fontos, hogy például a nemek szerinti egyensúly férfiak-nők is teljesüljön. Ez az alkú azt igényli, hogy egy elfogadható tablót tegyenek ki, és az elfogadás azt jelenti, hogy menjen keresztül majd ennek a hivatalos jóváhagyása a kormányfők körében és az Európai Parlamentben egyaránt. Tehát keresik azt az ideális egyensúlyi megoldást, amely aztán simán átmegy mindkét intézményen. Ez informális egyeztetések sorozatán történik, nem is tudjuk pontosan, hogy mikor és hol, hiszen a legfontosabb kormányfők léptennyomon találkoznak, nem csak Brüsszelben, az uniós csúcsokon, de például a G7-ek ülésein, vagy bármely más alkalommal, és ilyenkor nem mulasztják el azt, hogy beszélgessenek már hónapokkal korábban erről a leosztásról. Most ott tartunk, hogy van egy nagyon esélyes tabló, amely úgy kezdődik, hogy a kormányfői testület, az Európai Tanács elnöke lenne António Costa nevű volt portugál szocialista miniszterelnök, maradna az Európai Bizottság élén Ursula von der Leyen német néppárti politikus, a külpolitikát megkapná, nagyon érdekes, Kaja Kallas liberális észt miniszterelnök asszony, ez nagyon kemény üzenet Moszkva irányába, hiszen az észteknek történelmi tapasztalatuk van az orosz expanzióról, vagy orosz uralomról, és végül maradna az Európai Parlament élén Roberta Metsola, egy fél ideig biztosan, mert ott az 5 éves időszakot felezni szokták, amint hogy feleződik majd minden jel szerint az Európai Tanács elnöksége is. Na most ebben minden benne van, ugye kicsinek ott van Észtország, nagynak ott van mondjuk Németország és Spanyolország, egyébként kicsinek ott van még Málta is, a legkisebb, és nem sorolom föl, tehát teljesülnek az egyensúlyi követelmények, van esélye, hogy amikor ez hivatalosan beterjesztésre kerül, akkor elfogadják mind a tagállamok, mind pedig az Európai Parlament.
Pluszban még ott van az, hogy tulajdonképpen ez egy másfajta üzenet is, a folytonosságnak egyfajta felvállalása, ugye von der Leyen asszony és Metsola révén. Mi történik mégis, azért most nem fogunk itt politikai science fiction kurzust tartani, vagy akár táblavázlatot sem mutatunk be, de az ön alapos, nagyon szolid tapasztalata szerint ezek a háttérbeszélgetések, amelyek informálisak, amelyeknek tényleg csak egy részéről tudunk, hogy megtörténtek, és egy nagyon kevés részéről jönnek ki információk, azok is adagolva, időzítve, csomagolva. Szóval, hogy most ez egy aránylag képlékeny helyzet annak dacára, hogy első látásra letisztulni látszik ez a képlet. Mi jöhet ilyenkor szóba? Mi lehet tétel? Tehát amikor bejönnek a partnerek és tárgyalnak, ugye van a kemény mag, ezt tudjuk jól, hogy kik döntenek, vagy kik tematizálják ezeket a döntéseket az unión belül, nagy potenciálval rendelkező, gazdasági erővel rendelkező tagállamok elsősorban, kialakulnak ezek az erővonalak, és akkor megy a úgynevezett tárgyalás, hogy mit, miért. Erre vagyok kíváncsi, hogy a hallgatókkal osszuk meg, hogy miről is szól lesz tulajdonképpen. Üzennek egymásnak? Van egy-egy kívánságlista, aminek függvényében azt mondják, hogy oké, rábólintunk mi is. Helyzetbe akarják hozni magukat, kisebb posztokat, de azért kulcsfontosságú helyeken működő embereiket szeretnék a rendszerbe becsavarozni. Hogy kell ezt olvasni tulajdonképpen azoknak, akik egyszerűen csak reggel veszik az újságot, bár egyre ritkábban már az írott sajtot, de azért a reggeli kávéhoz elfogyasztják a híradagot, és látják, hogy hát van új testület, van új vezető, megy tovább az uniós élet, de hogy nem látunk mögéje, hogy ez végül is hogy alakult ki.
A nemzetközi szervezeteknek megvan a maga belső politikai szociológiája. Ugye ezeket országok, államok alkotják, és általában a kormányok képviselői vesznek részt az életükben, a munkájukban, és ezeknek a kormányoknak van egy érdekes kettős érdeke. Az egyik az, hogyha létrehoznak és működtetnek egy szervezetet, akár az ENSZ, akár a NATO, akár az Európai Unió és számtalan egyéb szervezet, akkor az végezze el a feladatát. Például az ENSZ egészségügyi világszervezete tudjon cselekedni, hogyha világjárvány van, és így tovább. Tehát legyen felkészült, tetrekész, akcióképes, ugyanakkor ne akarjon az államok fölé kerekedni. Tehát ugyanilyen embereket keresnek, akik nagyon fölkészültek, ismerik a megoldandó problémákat, minden nyelven beszélnek, minden helyzetben talpukra esnek, ugyanakkor ne akarjanak erőszakkal diktálni az államoknak, hanem hajtsák végre az államok közös akaratát, vagy mondjuk többségi akaratát. Ugye erre szokták mondani, hogy néha adódik egy-egy olyan nemzetközi tisztviselő, hogy azt mondjuk, hogy a farka csóválja a kutyát, és ezt nem szeretik a tagállamok. Ilyen szempontból választották ki most éppen a közelmúltban a NATO következő. Főtitkár Mark Rutte volt holland miniszterelnök személyében, de nagyon jól bevált például az elődje, Jens Stoltenberg, korábbi norvég külügyminiszter. Nos, ilyen alapon keresik és találják meg ezeket a főtisztviselőket, hogy legyenek nagyon tájékozottak, lehetőleg tudjanak kommunikálni minél több nyelven, de nem csak a nyelven, hanem tartalmilag is a tagállamokkal, tegyenek jó javaslatokat, kezdeményező, bátor javaslatokat, de utána hajtsák végre azt, amit a tagállamok többsége rájuk bíz. És ilyen alapon válogatnak, amikor a konkrét döntés elkövetkezik, akkor ugye mindig az az érdekes, hogy hány név merül föl. Most láthattuk, hogy például Ursula von der Leyennek hát volt egy-két alternatívája, például Mario Draghi, volt bankember és volt olasz miniszterelnök is.
De a Draghi előfordult már a múltkor is, tehát ő egy refrén.
Pontosan. Tehát ő már fölmerült, ő az a kategória. Ilyenkor ugye kikre gondolnak? Nyilván a miniszterelnökök a kollégáikra, tehát azt nézik, hogy miniszterelnökként ki az, aki bevált, aki ügyesen kormányzott egy-egy országot, és jól kommunikált a többiekkel. Ez az egyik szempont. Ugye a másik, hogy legyen nagyon jártas nemzetközi ügyekben, tehát ne legyen fogja túsza egy-egy ország belpolitikájának, hanem legyen nyitott a nemzetközi dimenziók iránt, tudjon minél több nyelvet, de nem akárhogy, hanem jól. Nagyon jól, hogy a finom árnyalatokat is megértse, felfogja, és tudja közvetíteni. Tehát nem könnyű ez a szelekció, De végül is tényleg olyan személyeket szoktak találni, akik nagyjából megfelelnek ezeknek a követelményeknek, és akkor ugye azt már részleteztem, hogy egymással összefüggésben is vizsgálják, hogyha az egyik poszt megy az egyik politikai csoportnak, akkor a másikat másfelé kell elosztani, és olykor még olyan pozíciók is bekerülnek ebbe a körbe, amelyek nem közvetlenül az Európai Unióról szólnak, például 5 évvel ezelőtt időben egybeesett az Európai Központi Bank elnökének váltása, aki aztán a francia Christine Lagarde lett, és őt is figyelembe vették, hogy ezzel Franciaország ki van elégítve, és ne akarja most már uniós pozíciót, most pedig a háttérben zajlott a NATO főtitkár váltása, tehát valahol az is ott volt ebben az egyensúlyi játszmában, és amit említett a mostani nagyon nehéz helyzetben, amikor Európában háború dúl Ukrajna területén, amikor egyre nehezebb kihívások elé állít az éghajlatváltozás, amikor az energiaügy napirenden van, és még jó néhány fontos globális téma, akkor a folyamatossági szempont, és talán ez is erősítette Ursula von der Leyen vagy Roberta Metsola pozícióját, hogy jól csinálták, akkor inkább folytassák ők, ne kezdjen el valaki most beletanulni ezekbe a pozíciókba.
Említette a háborút, a háborús fenyegetettséget. Ennek okán indokolt-e egy Unió-Ukrajna munkacsoportnak, vagy az Ukrajnával való kapcsolattartásért felelős biztos posztnak a megjelenítése, beillesztése, mint egy novum, de akár a helyzet diktálta válaszreakció?
Hát ugye az elmúlt időben és hosszú idő óta az Európai Unió a védelmi katonai dimenzióval kevésbé foglalkozott. Azért megjelent ez már az úgynevezett Maastrichti szerződés óta, tehát egy politikai biztonsági dimenzió fölnőtt az Unióban, de nagyobb részt a NATO-ra hagyta ugyanez a család, hiszen óriási a átfedés a két szervezet között, kevés kivétellel ugyanazok az államok sorakoznak föl. Ugye a legszembetűnőbb különbség, hogy egy-két nagy tagállam csak a NATO-ban van, ilyen az USA, Kanada és Törökország, de nagyjából azonos családról van szó. Na most ebben a helyzetben, amikor Ukrajnával kapcsolatban fontos uniós döntések is születnek, például a gazdasági szankciók, a védelmi ipar fejlesztése, a katonai célú szállítás közlekedés hálózatainak a megteremtése és hasonlók, most komolyan napirenden van, hogy kellene egy védelmi biztosi pozíció az Európai Bizottságban, eddig ilyen nem volt, tehát erre talán már lehet számítani. Olyannyira, hogy az egyik igen aktív kormányfő, az olasz Giorgia Meloni, aki egy szélsőjobb pártcsaládot képvisel és vezet, ő neki nem volt közvetlen beleszólása most a csúcspozíciók elosztásába, és ezt nem is vette jó néven, de hát nem képvisel összességében akkora erőt, hogy ebbe őt közvetlenül bevonták volna, de, mint egy kárpótlásul, már most bejelentette, hogy majd amikor az Európai Bizottsági feladatok elosztása lesz napirenden, ő egy alelnöki pozícióra igényt tart Olaszország számára, és megnevezte, hogy ez vagy ez a védelmi biztos lehetne, vagy a védelmi iparral összefüggő gazdasági biztos, sőt már 3 nevet is asztalra tett, mint lehetséges jelölteket, miközben ez most ebben a pillanatban még így nincs a napirenden, ez majd a következő lépés lesz, hogy a tagállamok jelölhetnek az Európai Bizottságba egy-egy biztos jelöltet.
Meloni szerepére egy kicsit még koncentráljunk oda. Főleg azért izgalmas ez, mert ugye az ország súlya az unión belül ugye nem éppen a legfontosabb szereplővé teszi, ám diplomáciai tevékenysége és sakkhúzásai azért igen aktív szereplőként mutatják őt magát, és hát nyilván ezáltal Olaszországot is. Én érzékelek egyfajta eltolódást. Tehát egyrészt az olasz tényező súlya ebben a 27-es képletben versus, vagy mindemellett Meloninak ez a, hát időnként ritmust váltó, most nem azt mondom, hogy a galopról vágtára fogja, mert ugye éppen a Magyar Lótenyésztő és Lovas Szervezetek Szövetségének egykori elnökével beszélem ezt meg, de hogy vannak olyan ritmus váltásai, vagy olyan tematizálási kísérletei, amelyek azt láttatják, hogy egyre inkább ott van a francia meg a német főszereplő környékén, teljesítményben, hatásban, hangerőben, média visszhangban. Tehát, hogy jól, nagyon jól teljesít.
Nagyon aktív Giorgia Meloni. Ugye ez is számít, mert néha még a legkisebb állam képviselője is beleszólást kaphat, hogyha jó ötletei vannak, és ez kellő aktivitással képviselje. Most Olaszország azért nagyon fontos, mert benne van abban a szűk körben, amelyek például a G7-ekben találkoznak, és Olaszország ott van közülük. Igaz, hogy nem tagja Németországgal együtt az ENSZ biztonsági tanács állandó körének, ugye, mert ott csak a második világháború győztesei kaptak pozíciót, de például a G20-akban is jelen van, tehát fontos. Az unión belül úgy számoljuk, hogy pillanatnyilag 5 nagy tagállamnak van valóban többieket meghaladó súlya, ez Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország és Lengyelország. Ugye ezek a nehéz súlyú boxolók, akik felülmúlják a többieket, és akkor Meloni próbál arra is építeni, hogy az elmúlt időben és az európai parlamenti választáson is előre tört a jobb szél. És ennek látványos megjelenése például az az érdekes olasz koalíció, amelyben 3 jobboldali párt fogott össze. Ugye ott van a Matteo Salvini által vezetett Lega, amely egy nagyon radikális szélsőjobb. Ott van ez a Fratelli d'Italia, Olaszország testvérei Giorgia Melonival, és ott van a Berlusconi féle Forza Italia, amely a néppárt, tehát ők ilyen mérsékelt középjobb párt, ők adják a külügyminisztert jelenleg Antonio Tajani személyében, aki Berlusconinak volt közvetlen munkatársa. Nos, Meloni arra is épít, hogy hát a szélső jobb az most már tényező Európában, ez kétségtelen, ugye látjuk Marine Le Pen fölemelkedését Franciaországban, ami oda vezetett, hogy Macron elnök kiírta a nemzetgyűlési választásokat, amire napokon belül sor kerül. Ott van Németországban az AfD nevű radikális szélsőjobb párt. Igen ám, csak ellentétben bizonyos várakozásokkal vagy spekulációkkal ezek a szélsőjobb pártok nem egyesültek. Tehát volt egy olyan hipotézis, amit több vezető politikus is képviselt, vagy reményeket táplált, hogy majd ezek mind összeállnak, és akkor micsoda nagy erő lesz, talán kihívója lehet akár még a mérsékelt jobb néppártnak is, de nem ez történt, hanem egyesülés helyett osztódnak. Osztódnak olyannyira, hogy maradt a korábbi két csoport, és egy harmadik keletkezik most éppen ezekben a napokban, az AfD, amelyet kitettek az egyébként nagyon radikális identitás és demokrácia csoportból. Tehát Marine Le Pen úgyis próbálta magát egy kicsit a közép felé mutatni, manőverezni, hogy kizárták az AfD-t, ami ugye elég erős fasisztoid vonásokat is mutatott az elmúlt időben. Németországban per folyik az egyik vezető politikusok ellen, mert náci jelszót is említett az egyik beszédében.
Meg is kapta a 13 000 eurós büntetést.
Pontosan, hát nem fog belesántulni ebbe a csekéke büntetésbe, de ugye az AfD most hirtelen összeszedett egy új pártcsaládra valót. Tudnék, ahhoz, hogy az Európai Parlamentben egy pártcsalád létrejöjjön, 2 föltétel van. Az egyik, hogy 23 képviselőt legalább föl kell mutatnia, ez könnyű, mert egy 720 tagú parlamentben a kávézóban össze lehet szedni percek alatt 23 embert, még a szélső jobbból is. Igen ám.
Annyit tegyünk még hozzá, tanár úr, hogy itt van nagyjából ugye említett említettük, hogy a frakciók a Patkóban kialakultak és körvonalazottak, hogy azért továbbra is van még mintegy 100 képviselő, 100 mandátumnyi mozgástér, akik hát nem döntötték még el, mert említettem, vagy nem tudják, vagy nem hívták őket, vagy várják a hívószót. Tehát, hogy van még honnan feltölteni, kialakítani frakciókat, alakítani, illetve azoknak a súlyát növelni és árnyalni.
Ez igaz, így van, tehát vannak, akik még nem kötelezték el magukat, de az is előfordul, hogy más pártcsaládból csábítanak át, tehát az sem kizárt, és akkor ugye jön a második feltétel, hogy a csapat legalább 7 tagállamból származó képviselőket tudjon fölmutatni, ez a nehezebb. Tehát az, hogy egyrészt egy politikai vonalnak feleljenek meg, másrészt 7 ország legyen képviselve, viszont az AfD most ezt fölmutatta, tehát van benne, ugye Romániából az SOS nevű társaság, Magyarországról a Mi Hazánk, és akkor van egy szlovák, egy görög, stb. Ami szabad szemmel is látható, az talán a Lengyel Konfederácia, amely egy ilyen kis szélsőjobb csoportosulás, és egy vicces nevű spanyol társaság, és spanyol úgy hangzik, hogy se acabó la fiesta, vége a fiestának, az is hozott még oda 3 képviselőt. Tehát lesz egy ilyen szélsőjobb valami. Igen ám, de ezek 3 felé menetelnek, és Giorgia Meloninak ez azért nem elég alátámasztás ahhoz, hogy a szélső jobbot valamilyen formában vonják be. Inkább az látható, hogy hasonlóan a nemzeti parlamentekhez, igaz, hogy a szélső jobb megjelenik, de nehezen talál koalíciós partnereket, társakat. Ugye Németországban jellemzően ez történik, Franciaországban most majd meglátjuk, hogy hova vezetnek a nemzetgyűlési választások, Svédországban csak kívülről támogatja a szélső jobb a kormányt, hát kormányon vannak Finnországban, Magyarországon és Szlovákiában és Hollandiában is egy koalíció élén. Ugye itt nem a neveket, hanem a valódi megvalósuló politikát tekintem, amikor így próbálom őket kategorizálni.
Kezdődik egy fél éves, ugye Soros elnöksége Magyarországnak. Ez lényegében utaltam is rá, hogy egy a kronológia miatt szerencsétlen, vagy kevésbé szerencsés, inkább fogalmazzunk így feladat, mert hát tova őszig ülepednek le ezek az új struktúrák, tehát hogy érdemben, ha nem is egy béna kacsa, de egy félig sánta kacsa szerepe hárul bármelyik országra, aki éppen mandátumváltás közben vagy elején vezeti itt a munkálatokat, és nem hiába mondom, hogy munkálatokat, hiszen ez egy koordinációs technikai tulajdonképpen feladat, vinni kell az ügyeket tovább, most mintegy 120 jogszabály van napirenden, amelyet révbe kell majd juttatni, de hát a napirend összeállításában azért van mozgástere, egy aránynak korlátozott, de mégiscsak van mozgástere a Soros elnök országnak. Mi várható Magyarország szempontjából? Azt már tudjuk, hogy az ukrán csatlakozást azt jegelni fogják, és hogy a jogállamisági meghallgatásra nem kerül sor. Na de ez így kevés fél évre, azért próbáljuk elképzelni, hogy mivel lehet kitölteni ezt a 6 hónapnyi periódust.
Ugye azt tegyük a helyére, hogy ez nem egy hatalmi pozíció, ez az uniós elnökség. Először is a 3 uniós csúcs intézmény közül ez a tanács elnökségére vonatkozik. Ugye állandó elnöke van az Európai Parlamentnek, és állandó elnöke van az Európai Bizottságnak, és a 3 intézmény működik együtt. A tanácson belül úgy szintén csonka tulajdonképpen az elnökség, mert évekkel ezelőtt állandó elnököt tettek a kormányfői testület, tehát az Európai Tanács élére, és a külügyminiszteri tanács élére. Tehát ott is már említettük a neveket, akik most számba jönnek. Mi marad? Maradnak a szakminiszteri tanácskozások, ugye, és a számtalan szakértői munkacsoport, amelyek között vannak kisebbek és nagyobbak is, és ezekben a testületekben, ahol tulajdonképpen az uniós szabályalkotás zajlik, forog az elnökség, tehát fél évenként mindig a következő tagállam képviselője vezeti az üléseket, tehát ez egy levezető elnöki pozíció, amely fontos, mert a napirendet is ez a levezető elnök javasolja, fontos sorrendeket állapíthat meg, mit tárgyaljunk előbb, mit később, miről ne tárgyaljunk esetleg, kompromisszumokat hoz létre, hogyha képes rá, erről szól tulajdonképpen az elnökség. nagyon különleges fél évben kerül másodjára Magyarországra, ugye 2011-ben volt már Magyarország a tanács elnöke, most egybeesik az uniós őrségváltással, tehát közben zajlik, nem is a háttérben, hanem az előtérben, az újonnan megválasztott Európai Parlament megalakulása, pártcsoportok felállása, a parlamenti tisztségek elosztása, és rögtön utána a következő lépésben az új Európai Bizottság tagjainak jelölése, a feladatok szétosztása, a nyilvános parlamenti meghallgatás, ahol a biztos jelöltek vizsgáznak, majd pedig ennek a bizottságnak a jóváhagyása parlamentben kormányfők részéről, végül pedig munkába állása. Na most ez részben megbénítja a tanács működését, mert a másik két partner éppen alakulóban van, átalakulóban van, és a háromszög nem működik, tehát ez kellene ahhoz, hogy bármely témában előrelépjenek. Ugyanakkor, ha egy unió iránt elkötelezett ország kapja ezt a feladatot, akkor boldogan ott van a nagy színpadon, ahol egyéb fontos szereplők is vannak. Igaz, hogy nem ő a legnagyobb szereplő, de valahol beleállhat. A
ceremónia mesternél azért több valamivel.
Így van, tehát ő is szereplő, ő is ott van ebben a nagy színjátékban, ő rá is jut fény, nyilatkozhat, még akkor is, hogyha konkrét befolyása nincs ezekre a dolgokra, de valahol ő is fönn van a színlapon. Na most, ugye ebből a szempontból azért a jelenlegi magyar kormány helyzete nagyon kényes. Tudnék, Orbán Viktor már az első magyar uniós elnökség alkalmával 2011-ben a március 15-i beszédében hirdetett háborút Brüsszel ellen. Ugye ő az Európai Unió nevét nem szokta kimondani, mindig Brüsszelről beszélt, és abban benne van a nemzetközi összeesküvés, a háttérhatalom és minden, amit bele magyaráz. Nos, azóta folyik naponta az Európai Unió bírálata, gyalázása. Már 5 évvel ezelőtt elárasztották Magyarországot azok a plakátok, ahol az akkori bizottsági elnök Jean-Claude Juncker Soros György társaságában szerepelt, mindketten egy ilyen photoshoppal eltorzított az kifejezéssel, akkor nagyon kérte, akkor még a Néppárt, ahova a Fidesz tartozott, hogy tegyék le ezeket a plakátokat, hát aztán immelámmal leszették. Most megint megjelent ugyanez a plakát megújított formában, ahol Ursula von der Leyen szerepelt egy nagyon előnytelen portréval, és az ifjabb Soros volt mellé kopírozva, úgyhogy megy állandóan Brüsszellel kapcsolatban, volt egy bombás plakát, ahol egy ilyen második világháborús bombára írták rá, hogy Brüsszel. Tehát Brüsszel az ellenségünk, Brüsszel rosszat akar nekünk, és akkor ezzel a háttérrel kell magyar miniszterelnöknek, vagy kormánytagoknak ott megjelenniük, hogy a nagy ellenséget most belülről szervezzék, irányítsák, vezessék. Hát ez nem kellemes, és ez annyira gondot okozott, hogy egy jó évvel korábban, 2023. július 1-én hozott az Európai Parlament egy határozatot, amiben feltette a kérdést, hogy jó-e az, hogyha egy olyan ország veszi át az uniós elnökséget, amely ellen az unió alapértékeinek megsértésével kapcsolatban folyik az úgynevezett 7. cikk szerinti eljárás. Csak már késő volt ahhoz, hogy ezt tovább vigyék, ugyanis indult már az a 3-as elnökség, a trió, amelyben Spanyolország, Belgium és Magyarország követte egymást, tehát itt már változtatni nem lehetett, viszont nagyon sok lépés történt abba az irányba, hogy fontos dolgokat még a magyar elnökség beköszönte előtt, intézenek el, így indult meg Ukrajnával a tagságról a tárgyalás, így döntöttek el Ukrajna megsegítésével kapcsolatban fontos témákat, és hát lehet az egész dolgot épp ebben a különleges helyzetben úgy irányítani, szervezni, hogy fontos ügyek ne kerüljenek napirendre a magyar elnökség alatt, attól tartva, hogy esetleg fékezné vagy eltéríteni az eredeti szándéktól.
Hát ami a következő 6 hónap napirendjét illeti, a versenyképesség lesz talán az egyik veszőparipa, vagy visszatérő motívum, ahogy én értettem itt a brüsszeli hírfluxusból ki tudtam hámozni, hogy a többi között ez lesz az egyik vezérmotívuma tulajdonképpen a magyarországi soros elnökségnek. Mennyire fog ez a biztonság, mint hívószó, vagy mint akár mindent átszervező kategória és elvárás eluralkodni az uniós döntéseken, gondolkodáson, az egész konstrukciónak a, hát nem is mondom, hogy átszabásán, hanem további fazonírozásán. Tehát egyrészt ugye a határok biztonsága, a Frontex és egyéb témák tisztázása, illetve hatékonyabbá tétele vagy átgondolása révén, a másik az élelmiszerbiztonság, ami az ukrán gabona és a világpiac viszonyának, ugye látjuk, hogy elég furcsa, érdekes és időnként kiszámíthatatlan kapcsolatáról szól. Maga a katonai biztonság, a közös hadsereg felállítása, haderő kialakítása és egyfajta doktrina körvonalazása. Szóval, hogy egyre inkább arról fog talán szólni ez a diskurzus, hogy biztosítsuk be magunkat a mindenféle előbb felsorolt, meg akár még a klíma is bejöhet, fenyegetettségek ellen. Akkor ez egy defenzív uniós periódust vetítene elő?
Hát ugye ezek mind fontos témák kétség kívül. Kérdés, hogy egy fél éves uniós elnökségnek mi lehet ezzel kapcsolatban a feladata?
Most azért egy picit tovább néznék a 6 hónapnál, tehát hogy ez a védekező, biztonságra fókuszáló gondolkodás, ez lehet-e egy középtávú, akár stratégiának a fő eleme?
Lehet, és már az tulajdonképpen, tehát amióta az ukrajnai-orosz agresszió zajlik, azóta ez napirenden van, számtalan kihívással együtt. Előtte egy másik hullámban jött ugye a Covid-járvány, és akkor az Unió például az addig teljesen háttérben lévő egészségpolitikával és az ezzel összefüggő szállítási, termelési és egyéb témákkal is elkezdett foglalkozni. Tehát a kérdés jogos és valódi problémák lesznek. Na most ugye az uniós elnökségeket megint egy kettőség szokta jellemezni. Egyrészt azt mondják, hogy az Unió olyan, mint egy nagy óceánjáró hajó, tehát megy egy bizonyos irányba, nem lehet könnyen ettől eltéríteni, és attól, hogy a kormánynál képletesen váltják egymást a kormányosok rövid időnként, attól még a fő irány megmarad, és ez valóban így van. Tehát ugyan a 6 hónapos elnökségek meg szokták fogalmazni a maguk prioritásait, de ezeknek akkor van értelme és realitása, ha beleillik az óceánjáró fő irányába is. Ugyanakkor van egy másik jelenség, amit nem egyszer láttunk, hogy a váratlan eseményekre hogyan tud reagálni. Az Unió is itt van szerepe az elnökségnek. Hát ugye itt láttunk már világjárványt, emlékezetes biztonságpolitikai dolgokat, például a maga idejében az orosz-grúz háború hirtelen félresöpört mindent, világgazdasági válságot és egyebeket. Tehát ilyenkor lehet fontos szerepe az elnökségnek, de az igaz, hogy amióta itt egy közvetlen katonai agresszió zajlik a szomszédságunkban, és ez egy szomszéd államot, ráadásul Magyarországgal vagy Romániával is szomszédos államot, Ukrajnát érint, azóta ez a kérdés ott van a napirenden, és ugye most foglalkozik az Unió azzal, hogy például a hadipari termelést összehangolni, az ezzel kapcsolatos innovációt erősíteni, bátorítani, és sok hasonló akció, ahol egy ésszerű munkamegosztást lehet kiépíteni a NATO-val.
Időnk kevés, énekelni az Edda, hogyha most itt be tudnánk játszani egy passzust belőlük, de azért annyi még marad a műsorból, hogy pontosan az időfaktorra kérdezzek rá. Ez az uniós intézményi megújulás a maga ritmusában üzenhet-e valamit? Ugye több forgatókönyv is felvetődött, hogy akkor most csak egy előegyeztetés van, aztán majd arrébb lesz ősszel a végső döntés, hogy nem kell elkapkodni, hogy von der Leyen asszony befutása nem is annyira biztos, tehát hogy van egy jó pár olyan faktor, ami hát kérdésessé teszi azt, amit az előbb jeleztem, hogy aránylag gyorsan döntöttek, és hogy nincs érdemben ellenjelölt, tehát úgy tűnik, hogy ez a partitúra, ez most hát egy lejátszható kottává alakult. Nos, mennyire lényeges az, hogy ebből aztán majd döntés is lesz rövidesen, és úgy vonulunk a nyári vakációra, vagy szezonra, hogy már vannak működőképes, vagy a működéshez szükséges feltételekkel rendelkező uniós intézményeink.
Sokkal előbbre tart most ez a folyamat, mint 5 évvel ezelőtt. 2019-ben július elején került az asztalra az első lehetséges névsor. Ugye most már közel egy hónappal korábban ez megtörtént. Van egy kitapintható szándék a folyamatosságot illetően. Ugye erre mutat Ursula von der Leyen és Roberta Metsola újra jelölése, és van egy nagyon erős üzenet Oroszország felé, ez az észt miniszterelnök asszony jelölése a biztonságpolitikai és külpolitikai posztra. Tehát ezek látható, erős dolgok. Akkor lesz végleges, hogyha a megfelelő döntések, szavazások megtörténnek az Európai Tanácsban és az Európai Parlamentben. Egy dolog közrejátszhat mindenféle irányban, és ez a küszöbön álló francia nemzetgyűlési választás, ugye ahol kérdés, hogy a Marine Le Pen féle szélsőjobb párt milyen sikereket fog elérni. Voltak olyan hangok sajtóban, hogy talán ezt meg kéne várni, hogy lássuk tisztában a francia helyzetet, de ennek az ellenkezője is működik. Nevezetesen az, hogy hozzuk meg gyorsan a döntést, hogy a jelenlegi francia erőviszonyok mellett döntsük el és szavazzuk meg az új vezetőket, hogyha netán Marine Le Pen kormányzati pozícióhoz jut, mármint a pártja, akkor bár egy kész ténnyel találkozzon. Na most én azt gondolom, hogy ezek mind fontos szempontok, várjuk meg a hivatalos döntéseket, de úgy tűnik, hogy nagyon érett, döntésre érett elképzelésekkel van dolgunk.
Mihelyt beérnek ezek a döntések, akkor megint tárcsázom azt a számot, amit nem fogok most elmondani, mert van egy GDPR előírás, de Balázs Péter szakértelmét és körültekintő elemzését újból igénybe vesszük itt a tetőterasszon. Tanár úr, igazgató úr, miniszter úr, köszönöm, hogy itt volt velünk, és hát akkor lássuk, mihelyt lesz már győztes, illetve hát befutott tulajdonképpen, akkor talán megint annyi érdembeli info birtokában futunk még egy kört, hogy merre, hova Európai Unió. Köszönöm a beszélgetést.
Örömmel, viszontlátásra.
A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a tetőterasz.